Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, advent negyedik vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, megírva találjuk a Filippi levél negyedik részében, a negyedik verstől a következőképpen. Pál apostol írja: örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti jóságotok legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mi kerül ezen a fotelen 7200 vagy 7200 forintba? Ugye talán sokan ismerik a jelenetet, Márkus Lászlónak a zseniális kabaré jelenete. Hát idősebbek emlékezhetnek rá, a fiatalok nem, de érdemes megnézni. Ugye ül Béla a szoba közepén éjjel 2:30-kor, és nézi a fotelt, amit 3 hónapig vizsgálta a boltban, amit meg akart venni, és akkor ott éjjel ül, és nézi, hogy mi kerül ezen 7200 forintba. És akkor jön a felesége, és akkor mondja, de hát láttad, ott volt a cédula rajta, tudtad, hogy ennyi. És akkor azt mondja, hogy egészen más látni az árat, mint kifizetni. Mi kerül ezen ennyibe? Mi a titok? Hol van benne az, amit nem láttam idáig? Van-e valami olyan, amit nem fedeztem fel? Azért jutott eszembe ez a jelenet a mai ige kapcsán, mert azt gondolom, hogy Pálnál van számtalan titok, amit ő megpróbál megfogalmazni. Megpróbálja leírni ezeket a dolgokat, de azt gondolom, kicsit olyan, mint látni az árcédulát, és nem kifizetni. Valahogy látom, ott van, csinálja, tudom, hogy ez van, de hol van a titok? Hogy csinálja? Hol van a trükk? Hol van a mélység? Egész konkrétan arról van szó, hogy Pál a Filippi levél, amikor írja, a legvilágosabb, legnapfényesebb, legörvendezőbb levél, ugyanakkor a háttér az meg a legszomorúbb, börtönben ül. A kettő között óriási kontraszt van. Miközben ő börtönben ül, leírja ezt a napfényes levelet. Ugye, és ennek a levélnek is a legismertebb mondata: örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. És akkor nézi az ember, de mi van ebben örvendetes? Minek kell itt örülni? Hol találod benne azt, aminek te örülsz? Hát börtönben vagy. Valószínűleg nincs fűtés, valószínűleg nem háromfogásos ebédek vannak, valószínűleg nem kellemesen társalogsz a börtönőrrel, sok-sok probléma. Minek örülnél? És azt gondolom, hogy Pálnak egyéb gondolatai mögött is vannak olyan titkok, hogy az ember így ránéz, és nem tudja, hogy mit lát ebben. Van valami olyan mélység, amit így nem tudunk, hogy mitől működik, mitől olyan jó. És még egy gondolatra Márkus Lászlóról hadd térjek vissza, mert ugye ezt a jelenetet, ez egy híres jelenet, ez egy rövid kis jelenet, megcsinálták páran, és akkor így meg lehet nézni a világhálón mások előadásában, és abszolút nem működik. Semmi humoros nincs benne, ilyen amatőr színészek, és nem bántva őket, mert nyilván igyekeznek meg, jó szándékúak, csak nem működik. És nem tudjuk mitől, hogy ez az ember elmond egy mondatot, és hirtelen olyan jó. És azt gondolom, hogy sok-sok más esetben is, hogy mitől olyan jó? Mitől lesz más, hogy valaki fogja a hegedűjét, és ugyanazt a darabot eljátsza, mint a másik, csak az egyik működik, a másik nem. Hogy elmond egy mondatot, és hirtelen így görcsbe szorul a gyomrunk, mert olyan mély és olyan erős, a másik ugyanazt a mondatot mondja el, és így nézünk, és semmi. Hogy hol van a mélyén az, ami úgy elkezdi működtetni a dolgot. Szoktam ilyen fával bíbelődni itt hátul néha, hogyha nyáron van időm, és akkor néha így próbálkoztam azzal, hogy ilyen öreg bútorokat így kicsit így felújítgatni, meg nem tudom. Nyilván nem értek hozzá, csak úgy szeretem csinálni. És akkor van itt az unitáriusok járnak ide havonta egyszer, és köztük van egy művész, aki tényleg ezt tanulta. Egy olyan bútorasztalos, aki a leggyönyörűbb ilyen régi antik bútorokat csinál, meg fantasztikusan. És akkor szokott jönni, és így kérdezek tőle, hogy na de Csaba, hogy kell? És akkor mutat ilyen trükköket, ilyen apróságokat, hogy hát nem úgy kell fogni, hanem kicsit fordítva. És így ne úgy tartsd meg. Tehát ilyen apróságokat mond, amikor ugyanazt csinálom én is, csak neki működik, nekem meg nem. És azt gondolom, hogy valami ilyesmi apróságot, ami végül is nem is annyira apróság, mert kiderül, hogy mindent megváltoztat, valami nagyon egyszerű dolog, de ugyanakkor nagyon mély, ami úgy átfordít mindent. Hogy nem azt fogom észrevenni, amit egyébként mindenki, hogy minek kéne itt örülni. Hát minek lehet itt örülni? Hát minden rossz. És nyilván Pál is tudta, nem volt vak, és nyilván érzékelte ő is annak a börtönnek a helyzetét, de nem a börtön helyzetéből indul ki, hanem van valami plusz, ami még egyszer mondom, mindent megváltoztat. És akkor, ha tovább olvassuk, akkor elkezdjük talán megérteni. Fantasztikus útmutatások vannak benne, mindegyikről külön tényleg érdemes is lenne beszélni, akár arról, ami a következő mondat, hogy a ti jóságotok legyen ismert minden ember előtt, a másik fordításban úgy, hogy szelídségetek, valójában azt jelenti az eredetiben, hogy hogyan állsz hozzá a dolgokhoz. Tehát, hogyan nézel rá, kicsit hasonló ahhoz a mentalitáshoz, amit Jézus mond a hegyi beszédben, hogy a test lámpása a szem. Tehát, hogy nem a dolgoknak a lényege nem abban van, hogy milyen az a dolog, amire nézek, hanem az, hogy én hogyan nézek rá. Hogy én mit látok meg benne. Hogy én milyen lelkülettel nézem. Nagyon egyszerűen megérthetjük ezt a dolgot, amikor ránézünk valakire, akit szeretünk. És akkor felmentjük bizonyos helyzetekben, mert szeretem. És ha valakit nem szeretek, akkor elítélem azokban a helyzetekben is, amíg egyébként meg nem is annyira feltétlenül bűnös. Ha szeretettel nézek rá, akkor másképpen látom. A ti jóságotok vagy szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, azaz a hited abban fog kiderülni, hogy hogyan nézel a világra, hogyan nézel rám, mondja a világ. Ez is nagyon-nagyon mély gondolat, tovább lehetne fűzni. De a következő mondat talán még mélyebbre megy, amikor azt mondja, hogy a hálaadással vigyétek könyörgéseteket az Isten elé. Amikor kérésekről, kívánságokról, ugye karácsony előtt nagyon sokszor így az ember elkezd gondolkodni, hogy mit szeretnék karácsonyra, vagy mit szeretne a másik, tehát hogy mik a kívánságok, akkor az nagyon sokszor a hiányra figyel. Mi az, ami nincs? És elkezdem keresni a hiányaimat. Amikor ezt Pál írja, hogy hálaadással vigyétek könyörgéseteket az Isten elé, hogy nem a hiányra figyelek, hanem arra, hogy mennyi mindenem van. Egy ehhez kapcsolódó igehirdetést olvastam, amely arra lett fölfűzve, és akár mindenki el is játszhatja magában, hogy elkezd így sorolni, örülök annak, hogy. És akkor mit kezdenék így beleírni? És amikor elkezdem sorolni, mert ez a titka az egésznek, elkezdem sorolni, akkor az egyikből eszembe jut egy másik. És a másikból egy harmadik. Örülök annak, hogy ott van mellettem az anyukám. Örülök annak, hogy itt van a testvérem. Örülök annak, hogy itt vagyok. Örülök annak, és akkor lehetne még sorolni. És akkor mondom, az egyik a másikból elkezd következni. És akkor lehet kérni, de nem a hiányokra figyelve kérek, hogy mi az, amit nem kaptam, hanem mi az, amit kaptam. És valahogy az egésznek egy más akusztikája lesz. De talán a bizonyos, vagy nekem legalábbis ezen a vasárnapon a legmegállítóbb, az a mondat, amit egyébként számtalanszor elmondok, és számtalanszor hallanak, az az áldás. Ugye Pálnak ez az áldása, amelyiket el szoktuk mondani itt az igehirdetés végén, vagy a hirdetés végén. Ugye az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Először is az a meghalad szó. Ugyanaz a szó, mint amikor Jézus beszél arról, hogy a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudók igazságát. Vagy amikor arról beszél, hogy a törvényt meghaladja, betölti. Ez a betöltés szó, ez nagyon sokféle összefüggésben kerül elő a Szentírásban. Ez valami olyasmit jelent, hogy komolyan veszem, fontos számomra, de fölötte vagyok valamilyen módon. Túl megy rajta az ember. Nem előtte van, hanem utána van. A meghaladja az azt jelenti, hogy igenis fontos. Igenis nem negligálom, nem rakom félre, nem mondom azt, hogy én ezzel szembe megyek. Lehetne arról beszélni, amikor itt Pál és meg egyáltalán a kereszténység és a gondolkodás, meg a tudomány, meg nem tudom, nem szembe megy. Semmivel nem megy szembe. Semmivel. És még egy páli mondatot hadd mondjak ide, vagy egy páli gondolatot, amit ugye egyik legismertebb a mi Bibliánkban is háromszor írták le a kedves testvérek, a szeretet himnusz. Hogy a szeretet himnusznak is a közepét érdemes ott elemezgetni, amikor azt mondja, hogy mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Tehát, hogy nem előtte van, hanem utána van. Azaz, igenis fontos számomra a szívem, a hitem, a gondolatom, fontosak a kétségeim, fontosak a hiányaim, fontosak a minden, ami bennem van, és ez nem szemben mutat, rájövök arra, nem szemben mutat a Krisztus hittel, hanem éppen, hogy a Krisztus hitem fogja ez az egészet így össze, ilyen abroncsba. Azokat a kis görbe dongákat egyszer csak ilyen így összefogja. Azaz, amikor Pál arról ír, hogy az Isten békessége, amely meghalad minden értelmet, akkor valami olyasmi tapasztalat, hogy mindenem, amin van, mindenem. A hozott bénaságaim, meg a nagy sikereim, a szerzett képességeim és a tehetségem, a minden munkám, tanulásom, szorgalmam és lustaságom együtt valahogy az Isten közelében értelmet kap. Erről már beszéltem nem is olyan régen, hogy Jézus, amikor elhívja az övéit, vagy akár Pállal kapcsolatban, akkor őket nem megváltoztatja, a képességeiket nem eltörli, nem azt mondja, hogy idáig ilyen heves, nagybeszédű, hirtelen ember voltál, akkor most legyél egy ilyen szelíd, visszahúzódó valaki. Nem, legyél ilyen, csak az én szolgálatomban. Legyél ilyen, amilyen vagy. Semmiképpen ne erőltesd meg, hogy te valami más alkat legyél, csak az egész kerüljön egy másik irányba. Az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket a Krisztus Jézusban, szíveteket és gondolatotokat. Hogy valamiben megmaradni a gondolatnak. És azt gondolom, hogy ez is az olyan, amit különösen így karácsonykor mindenki ért, aki szeret valakit, és aki szeretne valakinek örömet okozni. Hogy minden szívem és gondolatom benne van. Azaz, amikor gondolkodom, hogy mivel tudnám őt felvidítani, mivel tudnék neki örömöt szerezni, minek örülne, amikor elkezd csomagolni, vagy minek örülne, amikor úgy megjelenek, vagy bármi is. Ebbe kell a szív is, és a gondolat is. Kell a, és hogy benne van, amikor a Krisztus Jézusban marad szív és gondolat, akkor azt jelenti, hogy minden, amit kigondolok, alkotok, és minden, amit érzek, az egyé forr. Ezek nem szembe mutatnak egymással. Hogy mi a titok? Megfejtsük, hogy mi kerül egy fotelen 7200 forintba. Ott azt hiszem Márkus László nem fejtette meg. Mi az örömforrás egy börtönben? Mi egy örömforrás egy nagyon sokszor kudarcos életben, egy betegségben, egy hiányban? Én azt gondolom, hogy az a fajta titok nem közölhető, hogy így, mint egy recept, hogy átadom, hogy ezt csináld, de az mindenképpen közölhető, hogy ez az Isten közelében van. Valahol ott van, ott kell keresgélni. Mint amikor játszunk a gyerekekkel, ez a hideg-meleg, amikor eldugok valamit, és akkor ő elkezd keresgélni, és akkor közel megy, akkor meleg, amikor távol van, akkor hideg, és akkor szép lassan, és azt gondolom, hogy a titok nyitja, az valahol ott van, hogy megőrizni szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban, mert ott fogom megtalálni azt, hogy mégiscsak tudok örülni. Akkor, amikor látszólag semmi örömforrás nincsen. Mert az öröm az nem abból fakad, ami körülöttem van, hanem abból fakad, ami bennem van. Imádkozzunk. Add nekünk, Urunk, ezen az ünnepen, hogy tudjunk örülni. Örülni jóságodnak, irgalmadnak, békédnek, szeretetednek. És ez az öröm, ez bennünk legyen, körülöttünk legyen, köztünk legyen. Hogy ez az öröm mindenképpen átélt valóság legyen ezen az ünnepen. Hogy tudjunk örülni veled, általad, egymással együtt. Kérünk, hallgass meg, Urunk. Ámen.